Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva énekeljük az új énekesfüzetnek az énekét, a 102-eset. Jöjj Jézus, életem!
Tisztátalan és gőgös szívemmel ellened érkeztem én. Az álnokságom ára elborít. A báványaim és égő vágyaim gyűlöletem harmad elém. Nincs senki más, kit tőlük megszabadít.
El a helyünket, és most hallgassuk meg Csere Gábort, akit Isten a gyülekezet alapítására használt, hogy hát hogyan, hát kicsit emlékezzünk így akkor a kezdetekre, és akkor majd még, amikor én fogok szólásra emelkedni, akkor kérem majd a vetítést, jó?
Kedves gyülekezet, én most nem templomépítés történetet fogok beszélni, az idő is rövid, hanem szeretnék hálaadásról szólni, és az lenne a 5-6 percemnek a címe, hogy Ráadás templom. Nagyon-nagyon régen, még azt hiszem az építkezés előtt 1-2 évvel még nem volt kivitelezőnk, talán a tervező már adott volt. Andrással együtt egy építési vállalkozónál jártunk, aki a Monori Református Gyülekezetnek volt tagja, jól emlékszem. Beszélgettünk a terveinkről, és ő azt mondta nekünk, hogy kedves András Gábor, ha lesz templomotok, az egy ráadás templom lesz, mert ugye úgy szól az ige, Máté evangélium, az Úr Jézus szavai, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és majd a többi ráadásul megadatik néktek. Akkor engem nagyon-nagyon megfogott ez az ige, tényleg így igaz, ráadás templom. Mai napig is így élem meg. Hát mit értek ez alatt, hogy ráadás templom? Amikor 1988-ban egy ilyen tipikus káposztásmegyeri 67 négyzetméteres lakás, sokan ismeritek, tele van vele a lakótelep. Annak a nagy szobája az a kb. 20 négyzetméteres nagy szoba. Nagyon hálásak voltunk. Az is egy ráadás volt, mert 88-ban még egy másik világban, hogy összejöhetünk hetente egyszer a gyülekezet, és ez van egy 20 négyzetméteres panelszoba, hát ez óriási dolog volt, egy ráadás, egy kegyelmi ajándék, hálásak voltunk. És 3 évvel később, 1990. március 4-én, ezt így megjegyeztem, amikor a közösségi házban, ami egy fél évvel ezelőtt még pártház volt, közösségi házban az első ilyen nyilvános istentiszteletet megtarthattuk, hát az is egy ráadás alkalom volt, óriási. És aztán Ugye jött az építkezés, a templom szentelés, és ez mind-mind ráadás, mert úgy is ráadás, hogy mindig a gyülekezet építését gondoltuk és hittük az elsődlegesnek, hiszen a templom az egy ruha, egy köntös, nagyon szép, én szeretem, de a gyülekezetnek a ruhája. Egy üres templom, az bizony szomorú látvány. Én láttam olyan templomot Erdélyben, ami üres volt, 30-40 éve nem járt benne ember, kegyetlen látvány volt. Milyen nem ilyen, hála Istennek. Hálaadásról szóltam. Ja, bocsánat, még ráadás, hadd mondjam azt, hogy ráadástként kaptuk a nagyszerű tervezőnket, műszaki ellenőrünket, a kivitelező brigádot. Mindenkinek szeretettel javaslom, hogyha kilép az udvarra, akkor csodálja meg azt a nyolcszögű templom tornyunkat, hogy azt a nyolcszögű formát hogyan rakták ki téglával. Érdemes azokat a szögeket megnézni, a szimmetriát, hogy jött ki. Hát ez dicséri az építő kezét, gondosságát. Hálaadás, és ha nem botránkoztok meg, elmondanám, hogy félelem, amiről szólnék, mert igaz, hogy végig bennünk volt a hála, és hitből tettük, amit tettünk, de legalábbis önmagamról beszélek, egy félelem is, mert azért azt is el kell mondani, hogy a gyülekezet szervezésnek is, de konkrétan a templom építésnek az anyagi és minden egyéb terhe engem sokszor riasztott. Én ma azt mondom, hogy ma öreg fejjel nem is merném elkezdeni. Tehát hit és félelem, ezt én így éltem meg. Nagyon sokszor voltunk padlón, vagy még padló alatt egy méterrel. Nem tudtuk, hogy két hét múlva lesz-e pénz, honnan lesz. Nehéz, nagyon nehéz volt. Erről többet tudna András mesélni, és kedves gondok, egykori gondokunk Bori Gábor, aki ezt végig küzdötte, és sajnos ő most már így nem lehet közöttünk. Voltak azért közöttünk olyan idősebbek, nálam is idősebbek, akiket szeretettel mindig úgy hívtunk, hogy a nénik, az alapító nénik. Én három nevet hadd emeljek ki, mert ők voltak az ősnénik hárman, aztán később többen is csatlakoztak hozzájuk. Magyar Lászlóné Gizi néni, aki lelkész özvegy volt egy időben, az ő lakásában is a nagy szoba, az is a templom, az előtemplomunk volt. Aztán Szenci Győzőné Zsuzsa néni, aki óriási szervező munkát végzett, az első alapítványunkat az ő családja szervezte, a külföldi holland testvérgyülekezeti kapcsolatokat, adománygyűjtést, az én akkori állásom megszervezését nagyon sokat dolgozott, és még egy harmadik nevet, Petykó Gézáné, Matild néni, ők már hárman nincsenek közöttünk, Matild nénire is szeretettel visszaemlékezünk, milyen szeretet volt benne, mennyit imádkozott értünk. Nos, ez a három néni, ők a kezdetektől fogva, ők erősebb hittel tudták, hogy templom kell és templom lesz. Sokkal erősebb hitük és reménységük volt, mint nekem. Ennyit a nénikről, és szeretnék még egy utolsó kis történetet elmondani. Pár évvel ezelőtt este, talán mosogatás közben hallgattam a Kossuth Rádióban, vannak ilyen beszélgetős műsorok 9 és 10 között, és kedves tervező mérnökünkkel, Poszner Ferenccel beszélgettek, aki akkor kapott a valamelyik nagy munkája eredményeképpen egy kitüntetést. És hát ott a riporter kifaggatt egy félórás beszélgetés alatt, nem tudom hányan tudjuk, hogy ő nem egy kispályás építészmérnök, a Várkert bazár, a Sándor palota a Budavárban, a Deák téri evangélikus templom és épületegyüttes teljes felújítása, és még sok minden más hatalmas munkákat végzett, és ezekről beszélgettek. És a félórás beszélgetés végén megkérdezte a riporter, hogy hát akkor most megkérdezném, hogy a sok nagyszerű munkája közül melyik áll a szívéhez legközelebb. És akkor Ferink, így mondom, mert így szólítottuk egymást, Feri azt válaszolt, tehát arról még nem beszéltünk, a Káposztás megyeri református templom. Az összes munkám közül azt szerettem legjobban. És elmondta, hogy milyen sokáig, éveken át, hogy beszélgettük végig, mert tényleg úgy volt, leültünk, számtalanszor beszélgettünk, időnként vitáztunk, és kérdezte, hogy mire van szükségetek, és azt próbálta az ő művészi elképzeléseivel ötvözni. Hát isteni legyen a dicsőség, és itt lehetünk a ráadás templomunkban. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Köszönjük szépen, és most kérnék szépen képeket. Igazán végigpörgetjük ezeket a képeket. A szentelésről, ami 10 évvel ezelőtt volt, illetve ez itt látjuk, ez az alapozás madártávlatból. Aztán látjuk, hogy volt, amikor nem volt teteje az épületnek, de mindig a közösség volt az első. Ott ül Matild néni, Gábor még akkor nem volt ilyen ősz. Itt vannak a gyerekek, mindig nagy volt a gyerekmunka, nyári táborok hatalmas ereje volt mindig a gyülekezetnek. A konfirmandus gárda, itt a felelős gyülekezeti felelősünk és egy-két volt presbiter is ott van. Aztán amikor tartottuk a utcamissziót, illetve az alapkőletételnek a képe látható itt. Aztán itt már itt a templom épület, itt a munkatársi tervezőcsapat. De úgy vannak a képek, hogy van egy kis építés és egy kis lelkiépítés itt a konfirmálóknak a úracsora vétele. És akkor megint kicsit épültünk tovább. Karácsonyi gyermekműsorok hatalmas energiával folytak. Most 4 részre kell osztani a gyerekműsort. Hát ez is emlékezetes, amikor az a bizonyos harangszentelés volt. Igen, régi arcok most már kicsit megváltoztak. És hát lassan-lassan nőtt a templomépület is, és ez a közösségi ház, amit kihíztunk, Istennek legyen hála, és aztán csak felemelkedett a templom, és drága dán testvéreink segítségével még egy kis játszótér is épült. Ez csak egy emlékeztető, hogy nem mindig volt tető, a hó is beesett ide, és amikor elkezdődött, ugye nagyon sírtak a kutyafuttatók, hogy most mi lesz az ő kutyafuttatójukkal, hát azóta körbefutnak minket, de hát hatalmas nagy energiával, nagyon szép. A kárpátaljai munkásoknak a dicsérete, hogy ilyen szépen simogatták a téglákat, hogy mi, ahogy látjuk most így magunk előtt. Itt van Boni Gábor a gondnok, aki oroszlán részét vitte a építkezési terhének. Matild néni, a fiám, a csókorával. Aztán itt van Mori Éva, meg Pali bácsi. Itt is vannak még nagyöregek, akik köztünk is vannak. És itt van Zsuzsa néni is, a lányával és a fejével. Feri atya, méltó, hogy róla is megemlékezünk, és Diek is Marika, szomszéd gyülekezetnek a katolikus lelkésze volt, és aztán hát itt a szentelésnek a képei, ahol, amikor hát, több mint 700 ember fordult meg itt, nem tudom, hogyan fértünk be, aztán még nem már voltak ablakok, csak még fűtés nem volt. De hát így ezekről emlékezhetünk, talán még van egy-két kép, nem tudom, hogy talán még volt egy vagy kettő kép, nem tudom, Ági, megtalálod, de. De ha nem, az se baj, mert ez is elég volt. Jó, így. Úgyhogy köszönjük szépen Istennek, és tényleg, ahogy mondta Gábor, ez a ruhája a gyülekezetnek, de amikor bejön ide valaki, vagy meglátja, már a ruha is, nem az, hogy a ruha teszi az embert, hanem figyelemfelkeltő, de a legigazibb az, amikor valaki bejön, és akkor ezt a légkört megérzi. Hát az a kérésem és az imádságom, hogy a ti munkátok, a ti kapcsolataitok, a ti Isten kapcsolatotok, az legyen ilyen szép kisugárzó erő ezen a lakótelepen és az egyházunkban és a nemzetünkben. Adja Isten, hogy még sokáig, sok 10 vagy 100 évig használják ezt a templomot, az utánunk jövő nemzedék, és hát hízzák ki ezt a templomot, és kelljen másikat építeni. Mi pedig folytatjuk az Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 64. énekével. Hadd halljam hangod!
Savra török minden nap, ami elmúlt, elhagytam. Megidélve utaimból félreteszem bűneimet, hogy utalmam
Kedves gyülekezet, hadd olvassam előttetek a Kolossébeli gyülekezethez írt levelet, amelyet Pál apostol írt, ennek a levélnek a második fejezetéből, a 8. verstől a 15. versig tartó szakaszt. Hallgassuk ezt az igét nyitott szívvel, alázatosan. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne, tudnélik, Krisztusban lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejdelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Adja meg az Isten, hogy érthessük az ő igéjét és szavát, adja meg, hogy ne csak hallgatói legyünk ennek az igének, hanem minden napokban megcselekvői, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te hatalmasságodért, nagyságodért, azért a kincsért, hogy ismerhetünk téged. Urunk, olyan sokszor eltántorítani akar bennünket a gonosz, a te közeledből, a te lényegettől, és olyan sokszor sikerül is neki, de hálaadással köszönjük meg a kegyelmet, hogy te soha nem mondasz le rólunk, és mindig, amikor bűnbánattal jövünk és vágyakozva jövünk hozzád, visszafogadsz bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy Krisztusban új életünk lehet. Köszönjük azt, hogy életünk lehet. És köszönjük azt, hogy ezt a földi létet, ezt nem túlélni kell, hanem megélni tanítasz bennünket. Kérünk, hogy bocsáss meg azokat a vétkeinket, amelyeket elkövetünk ellened és embertársaink ellen, vagy nagyon sokszor önmagunk ellen. Bocsáss meg, amikor szeretetlenek vagyunk, amikor nem tudunk kapaszkodni a kegyelembe, amikor nem a te utadat járjuk, hanem önfejűen megyünk a magunk vágyai, a magunk elképzelései után. Bocsáss meg, amikor nem kérdezünk téged, amikor nem vágyunk rád, amikor nem kutatjuk és keressük a te jelenlétedet, amikor lemondunk rólad, a veled való közösségről, és ezzel együtt lemondunk az élet javáról. Nézd, Urunk, most a mi vágyakozó szívünket, hiszen itt vagyunk a te házadba. Köszönjük az elmúlt 10 év áldásait, és kérünk, hogy ezen a vasárnapon is áldj meg bennünket. Taníts minket, és vonj közel magadhoz bennünket Krisztusban. Kérünk, hogy szent lelkeddel légy itt közöttünk, nyisd meg a szívünket, uralt gondolatainkat, és szólj hozzánk az ige által. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 25. Zsoltárnak az első 3 versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Igehirdetésnek az alap igéjeként az Isten az előbb felolvasott igéből, tehát a Kolossébeliekhez írott levél 2. fejezetéből helyezte a szívemre a 8. verset. Így hangzik ez az igevers: vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mielőtt elkezdődött ez az Isten tisztelet, akkor pont Andrásnak mondtam, hogy elolvastam ezt az ige szakaszt a hét közepén, és nagyon örültem, hogy jaj, milyen jó mondani való, úgy engem is megszólított, úgy szíven ütött, hogy úgy magaménak tudtam érezni, és aztán tegnap, amikor a készülésnek a tényleges ideje volt, vagy lett volna, akkor azt éreztem, hogy hát nem is annyira könnyű megfogni ennek az igének a lényegét, az, hogy mit akar ezzel mondani az Isten, illetve, hogy meg tudom fogni, el tudom ilyen teológus nyelven mondani, kánaáni beszéddel át tudom adni, vagy elő tudom adni, de valahogy nehéz volt a hétköznapi ember nyelvén gondolkodnom. Nagyon sokat szokott nekem segíteni a világi munkahelyem abban, hogy amikor eszembe jut egy-egy igevers, vagy Krisztusnak egy tanítása, akkor azt hogyan tudnám úgy elmondani, hogy az az ember is értse, aki nem ismeri Istent. vagy aki nincs templomos közegben, akinek nincsen gyülekezete. Hát valami ilyesféle gondolkodással próbáltam ezt az igét is szemlélni. Reméljük, hogy sikerül átadni mindazt, amit úgy eszembe juttatott a lélek. Ugye a kolossi beli gyülekezethez írott levél az a tévtanítóktól való féltésből fakad. Tehát Pál apostolban ott volt a félsz, hogy a gyülekezet, amelyik rátalált Krisztusban a kegyelemre, az örök életre, azt mindenféle emberi bölcselkedésekkel, meg hagyományokkal el tudják téríteni a Krisztus útjáról. Egyfelől ott voltak azok, akik mindent túl misztifikáltak, tehát akik nem álltak a valóság talaján, és mindent csak a láthatatlan világ számlájára írtak, és ennek következményeként az ember elerőtlenedett, tehetetlenné vált a saját élete kapcsán, felelőtlen lett és befolyásolható, sodródó lényé vált, és abban tudott csak gondolkodni, hogy hát ez a sorsom, így van megírva, erre lettem predestinálva, és nem tudok tenni semmit, csak sodródom az élettel. Tehát ez a misztérium, a titokzatossága, a megfoghatatlan dolgok felé való sodródás teljes egészében. Másfelől ott voltak az úgynevezett gnosztikusok, akik mindent meg akartak, és meg is tudtak magyarázni, vagy legalábbis azt gondolták, hogy mindent az ésszel meg lehet magyarázni, fel lehet fogni, és a tudást magát emelték isteni szintre, és nem pedig az Isten tudását, és az Isten szeretetét, és az Isten hatalmát tették az elsődleges helyre. Akkor és ott ez a figyelmeztetés azt jelentette, hogy legyenek óvatosak az úgynevezett misztériumvallásokkal szemben, és vigyázzanak a minden csupán az ésszel ismerni akaró gnosztikusokkal szemben. Egyik is, meg a másik is elvonja a figyelmet Krisztusról, aki pedig a valóság, aki pedig az élet, a mi életünk, az ő életükben akart jelen lenni, aki pedig a mi életünket, az ő életüket váltotta meg a haláltól. Elveszik ezek a szélsőséges dolgok a figyelmet a középpontról, arról a Krisztusról, aki lelkileg akar megszabadítani bennünket, és meg akarta őket is, mint ahogy ma bennünket is. Vigyázzanak arra, hogy a felesleges vallásgyakorlásba, a külsőségekbe, az, amit csak a látszat, abban ne vesszenek el, és ne bonyolódjanak bele filozofálgatásokba, ne sodródjanak bele emberi okoskodásokba, hanem Krisztusra összpontosítsanak. Figyelmezteti a gyülekezetet, hogy nehogy az emberi hagyományok vagy a világi elemekhez való alkalmazkodás az megtévessze őket, és levegye a tekintetüket Krisztusról. Pál azt mondja, rabul ne ejtsen egyik vagy másik. Ugye, aki rabságban van, az nem tud szabadon gondolkodni, az nem tud szabadon élni, az nem tud szinte lélegezni sem, mert állandóan békjóba van kötve, állandóan meghatározza őt az, hogy mit várnak el, hogy mit kell csinálni, hogy lehet jól csinálni, és ez megkötözi, gúzsba köti az embert. Azt mondja Pál, ne ejtsen rabul titeket, sem egyik, sem másik, hanem nézzetek Krisztusra, és használjátok mindkettőt. Nézzétek a Krisztust, és tudjátok azt, hogy van egy láthatatlan világ is a látható mellett, és miközben Krisztusra tekintetek, használjátok az eszeteket, próbáljátok megérteni a világot, az Istent magát, de ne vesszetek el ebbe is, ne legyetek szélsőségesek. Ma is igaz ez. Mármint az, hogy nagyon sok minden el tudja vonni a figyelmünket. Nagyon sok minden kapcsán tudunk szélsőségesek lenni, hol ide sodródni, vagy hol oda sodródni. A hétköznapi dolgokban is én legalábbis azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor bonyolítjuk az életet. Nem az egyszerűségre törekszünk, hanem nagyon bonyolultá tudjuk tenni saját magunknak, akár a munkánkat, akár a magánéletünket, akár a kapcsolatainkat. És eszembe jutott, hogy mi nők különösen is mennyire brilliánsan tudunk kombinálni. Olyan dolgokat belelátni egyes eseményekben, ami nincs is ott, de bonyolítunk, kalkulálunk, túlgondolunk, ahelyett, hogy egyszerűen, szabadon tudnánk élni és megélni mindazt, amit az Isten ad nekünk. És ezt a bonyolultságot éljük a munkahelyen, és azt látom nagyon sokszor, hogy ezt a bonyolultságot éljük az Isten dolgaiban is. Pedig az Isten igazsága az nagyon egyszerű. És lehet, hogy ezért bonyolítjuk, mert nehéz elfogadni ezt az egyszerűséget, ezt a tisztaságot, amit az Isten adni akar nekünk, és amit meg akar értetni velünk. Az egyszerűség egy szóban kifejezhető, az Isten maga egy szóval kifejezhető. És ezt az egy fogalmat, ezt az egy szót, ezt az egy kijelentést, ezt az egy valóságot, ha szem előtt tartjuk, ha ezt éljük, akkor talán egyszerűbben tudunk élni. Ez az egy szó pedig a szeretet, amit nagyon sokszor lealacsonyítunk, nagyon sokszor kiüresítünk, nagyon sokszor már elcsépeltnek hangzik, pedig ennyire egyszerű és nem kombinált ez a dolog. Isten a maga szeretetével jön, Isten a maga szeretetével akar jelen lenni, Isten a maga szeretetével küldte el Krisztust, váltotta meg ezt a világot, a maga szeretetével akar körbeölelni, és minden, ami történik, az Isten szeretetében történik. A szenvedésben az Isten szeretete is ott van. A mélységben az Isten szeretete fel akar emelni. A gyötrelmekben az Isten szeretete meg akar szabadítani. A kétségek között az Isten szeretete utat akar mutatni, biztonságot akar adni, bizonyossággal akar megerősíteni, és bizalmat akar növelni. Amikor mélyben vagyok, mélységben vagyunk, amikor összecsapnak a hullámok, akkor kell erre gondolnunk, hogy az Isten szeretet, és a szeretet az meg akar engem menteni. A szeretet nem akar engem lenyomni, a szeretet nem akar összetörni annyira, hogy belepusztuljak. A szeretet éltetni akar, és a szeretet életre hív. A mélységből a magasságba, a magasságból a mennyei magasságba. Nem tudom már, hogy András volt-e, vagy Tibor, nem is ez a lényeg, hanem az egyik korábbi prédikációban hallottam egy példát, ami nagyon-nagyon megragadott engem. Az maradt meg bennem, hogy ahhoz, hogy a hamisat felismerjük, az igazat kell ismernünk igazán. A példa azt hiszem, hogy valami hamis pénzek megismeréséről szólt, hogy hogyan tanították meg a munkatársakat arra, hogy felismerjék a hamis pénzt, és megtanították azt, hogy milyen az igazi, mik a jellemzői az igazinak. És ez annyira bennem van azóta is forog, hogy ahhoz, hogy a hamisat, a tévtanítást, a nem az Istenit felismerjük, ahhoz kell ismernünk az igazat. Ahhoz elsősorban az Istent kell ismernünk. Az Istent, aki Krisztusban megjelent. Ahhoz, hogy felismerjük mindazt, ami el akar téríteni bennünket az Isten dolgaitól, ahhoz Istent és az ő dolgait kell ismerni elsődlegesen. Mert a másik oldal nagyon kreatív tud lenni egy ideig, amíg fel nem ismerjük a fordulatokat. És mindig máshol jön, mást mond, máshol támad bennünket. De ha mi ismerjük Istent, akkor nem kell azon agyalni és azzal törődni, hogy jaj, honnan jön a támadás, hanem az Istenre kell nézni, az Isten igazságát kell felidézni, az Isten szeretetét kell, arra kell emlékeztetni magunkat, és abba kell kapaszkodni. És ha nem is értek valamit, nem is tudom a következő lépést, ha gyötrelmek közepette vagyok is, de erre emlékeztetem magam, hogy az Isten maga a szeretet, akkor semmi tévtanítás nem tud megtéveszteni. El tud gondolkodni, kétséget tud támasztani, de lehúzni, letaposni, összetörni nem tud, mert ebbe kapaszkodom, hogy az Isten szeretet. Azt mondja Pál apostol, vigyázzatok azokkal a dolgokkal, amelyek nem Krisztushoz alkalmazkodnak. Ezzel azt mondja, lássatok tisztán és egyszerűen, ne bonyolítsátok a dolgokat, nézzétek Krisztust, nem kell más nézni, Krisztusra kell nézni, az ő tanítását kell nézni, az ő szavait kell olvasni, őt magát kell szemlélni, hogyan élt ő, hogyan örömködött, hogyan volt a tanítványaival, hogyan beszélt emberekkel, hogyan tanított, hogyan imádkozott, hogyan ment az atyához. Mindazt, amit ő csinált, azt ő hogy csinálta? Ő ránézünk, bár az élet azt tudjuk jól, hogy nem fehér és fekete, hanem az életnek vannak árnyalatai. De Isten tanítása Krisztusban világos és tiszta. Ezt olyan kifejezésekkel lehet szemléltetni, amelyek mind Isten tulajdonságai, mint az élet, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. És ezeket a tulajdonságokat megkapjuk, ha kérjük. Azt mondta Krisztus, kérjetek és adatik. Nem baj, ha nincs. Kérjetek és adatik. Nem baj, ha nincs erőd. Kérjetek és adatik. Nem baj, ha nem tudsz szeretni. Kérj és adatik. Nem tudjuk magunkat megmenteni, nem tudjuk magunkat feloldozni, nem tudjuk magunkat megváltani. Kérjetek és adatik. Vágyjuk az Istent, és az Isten valósága adatik. Van egy Russell Crowe-féle Noé feldolgozás, ami nagyon-nagyon sok kritikát kapott, de hogyha a filmet nézem, és nem akarok feltétlen a bibliai történethez kapcsolódni, bocsássátok meg, ezt nekem nem azért van, mert nem akarok a Bibliához kapcsolódni, hanem azért, mert ezt a címet kapta a film, hogy Noé, és nyilván a Noé történet az alapja, még ha eltérések is vannak benne a történethez képest, de hogy a filmnek a vége nagyon szépen megmutatta nekem az Isten valóságát. Ugye azt a parancsot kapja Noé, hogy csak ő és csak a családja mehet fel a bárkába. És akkor már a bárkában, vagy ahogy közelednek az özönvízhez, kiderül, hogy a fiának a felesége gyermeket vár. És teljesen kétségbe esik Noé, hogy de ő ellenszegül akkor az Isten parancsának, hogy felvisz olyanokat is, akikre azt mondta az Isten, hogy nem lehet, mert csak a családját viheti fel, a fiait, a feleségét és ő saját magát. Másokat nem. És ugye ebbe gyötrődik, és a filmnek vannak nagyon kegyetlen részei, amikor meg akarja ölni a megszületett babákat. És a filmnek a végén nagyon szépen kijön számomra az, hogy az Isten az életnek az Istene. Az Isten nem akarja a pusztulást. Ő nem akarja a szépnek, a jónak a halálát. És Noénak meg kellett érteni azt, hogy az Isten gondolkodik másképp is, mint ő. Hogy ő félreérthette az Istent, de az Isten nem érti félre az embert és az életet. Hogy az Isten mindig az élet valóságát tekinti az elsődlegesnek. Azokat a dolgokat, amelyekből élet fakad, amiből szeretet jön, amiben megélhetjük az örömet, az Istennel való közösséget, és azt a valóságot, amit az Isten maga jelent. Ennek az igeszakasznak a kapcsán belekezdhetnénk abba, hogy mit jelentenek ezek a tévtanítások, hogy mélyebben mit jelent a miszticizmus, mit jelent a gnoszticizmus, mit jelent a szinkretizmus és ezek az izmusok. Nem akarok ezekbe belemenni, ne haragudjatok meg, érte. Sokkal fontosabb arról beszélni, hogy kicsoda a Krisztus, akit nekünk ismerni jó. Mert a tévtanítások ma is akkor tudják felütni a fejüket, itt, a mi gyülekezetünkben, akkor tudnak érvényesülni, ha elhomályosul a Krisztusnak az arca. Ha levesszük a tekintetünket az életnek az uráról. Ha nem arra törekszünk, hogy őt jobban megismerjük. Ha nem az a vágyunk és nem az a célunk, hogy őt, a Krisztust jobban szeressük és őt szolgáljuk. Krisztus maga tanít egyébként arról, hogy a tévtanítók felismerhetők. Honnan? Az életük gyümölcseiről. Tehát akik nem az élet valóságára hívnak, akik nem a szeretetről beszélnek, akik meg akarnak osztani, akik meg akarnak fosztani az Istenben való örömtől bennünket, akik ítélkeznek, akik megítélnek, akik halálba akarnak vinni, azok nem az Isten dolgát hirdetik. Akik le akarnak nyomni, akik csak a rosszat látják, akik nem a javunkat akarják, azok nem az Isten dolgát szólják. És ez figyelmeztet bennünket, hogyha Krisztusra nézzünk, akkor ahogyan Krisztus sem ítélte meg az ő vádlóit, Nekünk sem az a dolgunk, hogy ítélkezzünk és megítéljünk másokat. Az a dolgunk, hogy Krisztusra nézzünk. Ő hogy csinálta, ő mit tett a kritikus helyzetekben, a krízisekben, a vita partnereivel, hogyan kommunikált. Arra hív, hogy távol tartsuk magunkat azoktól, akik nem az Istent hirdetik, nem az életre hívnak. És arra hív, hogy fókuszáljunk az Isten szeretetére, az Istenre magára. Ebben az igeszakaszban Pál szépen felsorolja azokat az alapelveket, amelyek krisztusiak. Ugye, mert itt írja az ige, hogy a Krisztushoz alkalmazkodni. Erre hív bennünket az apostol is. És ez az alkalmazkodás, ez a görög szövegben olyas valamit is kifejez, hogy a krisztusi alapelvekhez való hűség, az abban való mélység, az a szerint való élet. Amihez lehet alkalmazkodni, az a krisztusi alapelv, az megtart bennünket, az a stabil, az képes arra, hogy az életünk legmélyebb szakaszaiban is életet adjon nekünk, és bizalmat adjon nekünk. Azt mondja Pál, Isten Krisztusban lakik. Ugye erről már beszéltem, hogyha Krisztust szemléljük, akkor magát az Istent látjuk. Ha Krisztus szavát, Krisztus tanítását olvassuk, akkor Isten szavát olvassuk. Ezek az elvek, az Isten szava képesek arra, hogy alapot adjanak az életünknek. És képesek arra, hogyha ehhez alkalmazkodunk, hogy megtartsanak bennünket. Hogy ne sodorjanak el különféle tévtanítások. Mert ezek az, már mint a krisztusi alapelvek, az életet és a lelki előrejutást, a lelki szabadságot jelentik számunkra. És amikor Krisztusra nézünk, akkor Krisztus szavairól gondolkodhatunk, akkor aszerint cselekszünk, akkor ez azt eredményezi, hogy Istennel vagyunk közösségben. A szerető Istennel vagyunk közösségben. Aki maga a szeretet, vele vagyunk közösségben. Aki maga az élet, vele vagyunk közösségben. Ennek pedig következménye van, és következménye lesz. Mégpedig az, hogy te meg én, akik Krisztusban bízunk, megerősödünk. És nem leszünk olyanok, mint a szélingatta nátszál, hogy meghallgatunk egy véleményt, aztán meghallgatunk egy másikat, és akkor hol ide sodródunk, hol oda sodródunk. Mert nem tudjuk, melyik az igaz. Ha Krisztusra nézzünk, akkor az ő igazsága lesz számunkra az igazság. És meghallgatjuk ezt a véleményt is, meg meghallgatjuk azt a véleményt is. Mérlegeljük, leszűrjük a tanulságot, oda tesszük a Krisztus mérlegére, és ami jó, azt megtartjuk. Ami rossz, azt elvetjük. Tehát megerősödünk. Ha Krisztusra nézünk, Krisztusban vagyunk, akkor felelősséget fogunk tudni vállalni a saját életünkért, a saját döntéseinkért. És tudjuk azt, hogy emberileg nagyon sok mindent meg lehet, és meg tudunk tenni magunkért, a szeretteinkért, az Isten ügyéért, a gyülekezetért. És nem várjuk a sült galambot, hogy majd az Isten cselekszik, hanem az Istennel én magam is cselekszek. Az Istennel együtt én magam is élek. Az Istennel együtt neki szolgálok. Az Istennel együtt viszem az örömhírt máshová. Akik Krisztusban bízunk, azok meg tudjuk tenni azt, ami rajtunk múlik, és nem leszünk mindentől és mindenkitől befolyásolhatók. Stabilak leszünk. Kiegyensúlyozottak leszünk és vagyunk. Mert Krisztusban vagyunk. És ugye ne feledjük azt, hogy nem leszünk ezzel tökéletesek. És ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek félelmeink, vagy nem lesznek kétségeink, vagy nem lesznek kérdéseink, vagy nem lesznek mélységeink. De Krisztussal együtt tudjuk ezeket megélni, átélni, ezekből épülni, ezekből erősödni, ezek által tovább menni. Mert keressük és kutatjuk, hogy hol van ezekben az Isten akarata. Azt mondja az ige, benne, már hogy Krisztusban vagyunk, vagytok körülmetélve. Ugye a körülmetélkedés az Ószövetségben azt jelentette, hogy az az ember, aki körül volt metélve, és a hozzátartozók, mert ugye a férfiakat metélték körül, és az ő hozzátartozók, azok is Isten szövetségében éltek, Istenhez tartoztak, és a testükön hordozták az Istenhez tartozásnak a jelét, megmutatva azt a szövetséget, amely azonban szív szerinti odatartozás nélkül nem sokat ért. Tehát hiába volt valaki körülmetélve, ha a szíve szerint nem tartozott Istenhez, akkor ugyanolyan istentelen volt, mint az, aki nem volt a teste szerint körülmetélve, és a szívében sem volt ott az Isten. Ugye a keresztségben, és erről már volt szó, a szív vagy a víz szimbolikája fejezi ki a Krisztushoz tartozást. De hiába valók a külsőségek, hiába való a keresztség magában, ha a lényem, az életem, az nem hordozza a lényeget, vagyis a Krisztust. Utalva az ünnepünkre, hiába van nekünk templomunk, ugye ez Gábor bácsi is elmondta, András is elmondta, hiába az épület maga, ha nincs benne, nem hívjuk be, nem hordozzuk benne a Krisztust magát. Krisztustól fog ez a templom élni. Krisztus által fogunk mi magunk is élni. Hiába vagyok én egyháztag, ha a szívemben, a lényemben nem értem és nem tudom, vagy nem akarom munkálni az Isten országát. Hogyha szív szerint nem vagyok az Istené, akkor fizethetek én milliókat egyházadónak. Az üdvösségem szempontjából nem fog semmit érni. És akkor a magam példáját is mindenki vegye a maga példáját. Hiába vagyok én külsőségeim szerint rendőr, ha a szívemben, az akaratomban, a tudatomban nem értem, és nem tudom, hogy valójában miért vagyok az, miért akarok az lenni. Hogy nem a külső rendszer fog engem megtartani, hanem az az elhívás, amivel Isten oda helyezett, ami miatt ebbe a munkába, ebbe a hivatásba elhívott, és ez minden hivatásra igaz, a lelkészségemre is igaz. Hiába van nekem palástom, ha szív szerint nem vagyok az Isten szolgája. Hiteltelen leszek. Hiába vagyok én valakinek a felesége, ha szív szerint nem vagyok benne abban a házasságban, abban a kapcsolatban, üres lesz, külsőség lesz, hiteltelen lesz. És még sorolhatnánk a példákat. Azt mondja, a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket. Ugye ez a keresztség, ez nem a víz szerinti keresztséget érti ez alatt, nem erre utal itt az apostol, hanem a Krisztus kereszthalálára utal, a megváltásra utal. Amikor a Krisztus kereszthalála és feltámadása, az valóságosan jelentőséget kap az életünkben, amikor átérzem, átélem, hogy annyira szeretett engem az Isten, és annyira szeret engem az Isten, hogy Krisztust adta értem, és nem kell nekem meghalni a bűnökben. Nem kell nekem a lelkiismeret furdalásaimat, a vétkeimet hordozni, hanem Krisztusban az Isten szabadságra hív engem. Ha ez egyszer így ez átüti a szívemnek a kőfalát, és valósággá lesz az életemben, akkor ott megnyílik egy új világ. Akkor ott lesz egy fordulat. Ezt nevezzük ugye a megtérésnek, amikor átadom magam az Istennek, és azt mondom, hogy Uram, ha Te ennyire szeretsz engem, akkor én odaadom mindenemet. És olyan ez, mint amikor a Balaton vizére fölfekszek, és hagyom magamat lebegtetni. Ott vagyok az Isten tenyerén, és történhet bármi, az Isten tenyerén maradok. Mert az Isten, aki megváltott engem, szeret. Ma is, holnap is, a mélységben is, a magasságban is. És amikor ezt átélem igazán, akkor már nem kérdés, hogy ki az Isten. Akkor már nem keresek más megoldásokat. Akkor már nem keverem más vallásokkal az Istent magát. Akkor már nem kutatok más közbenjárók után, hanem tudom azt, hogy Krisztusban közvetlen utam van az Istenhez. Nyilván a másik oldal, akinek a nevét ilyen Harry Potteresen nem akarom kimondani, arra törekszik, hogy ezt az alapot, ezt a bizonyosságot újra és újra megkérdőjelezze. Tehát amikor jön egy új élethelyzet, akkor ő próbálkozik, a másik oldal próbálkozik, hogy kétségeket támaszom bennem, hogy Isten valóban ezt akarja? Isten valóban vezet téged? Isten valóban ide hívott? Isten téged akar ezekkel a tulajdonságokkal? Mit gondolsz erről? Tehát megpróbál bennünket elbizonytalanítani, kihúzni a lábunk alól a talajt, elhitetni azt, hogy az Isten nem szeret, nem akar, nem tud velünk foglalkozni. De nem szabad elbizonytalanodnunk. Hozzuk az emlékezetünkbe ezt az egy szót, vagy ezt az egy kifejezést, az Isten szeretet. Az Isten szeret engem, szeret téged. Amikor Krisztus jelentősége értelmet nyer bennünk, akkor ez a fordulat megeleveníti az életünket. És ez az újjászületés, ez megtanít fókuszálni a lényegre, hogy mi a lényeg, és a bonyolult életbe kitisztítani, hogy mi a valóság, és a sok sallangot lebontani a dolgaink körül, és megtalálni benne Krisztus valóságát. Mit akar tőlem az Isten ebben az élethelyzetben? Az felvetődött az a kérdés, hogy akkor azt jelenti ez, hogy így le kell mondanunk minden úgynevezett evilági dologról? Nem ezt jelenti. Ugye Krisztus azért imádkozott, hogy Isten megőrizzen bennünket ebben a világban. És azt tanította nekünk, hogy legyünk okosak, mint a kígyók. Tehát, hogy éljünk ennek a világnak a jó dolgaival, és használjuk azt Isten országának építésére. Tehát nem kell kivonulnunk, nem kell ilyen keresztjén mazohizmus gyakorolnunk. Isten az élet élvezetére, az Isten szerinti élvezetére hív bennünket. Hogy öröm legyen ez az élet. Hogy ne csak túlélni, hanem megélni tudjuk ezt az életet. Azt jelenti, hogy Istennek adunk hatalmat egyedül az életünkben. És bár vannak félelmeink, lesznek is mindig, de nem az oké a hatalom, nem az oké az irányítás. Vannak vágyaink, és legyenek is vágyaink, mert ha nincsenek vágyaink és céljaink, akkor elveszettek vagyunk, de ne ezek a vágyak irányítsanak bennünket csupán, hanem az Isten legyen az, aki a vágyainkban is helyet kap. És ott van a pénz, amivel élhetünk, de ne a pénz legyen az Isten, ne az irányítson, ne annak a megszerzése motiváljon, hanem az Isten, aki maga a szeretet, és még sorolhatnánk ezeket a hétköznapi dolgokat, lehetnek ezek, legyenek ezek ott az életünkben, csak ne ők irányítsanak. Tisztán látni, ez az igehirdetés és a mai üzenetnek a lényege. Tisztán látni. Azt jelenti, hogy Krisztust látni. Ahhoz, hogy lássak, ahhoz viszont keresni kell először. Keresnem kell a Krisztus, hogy hol találom őt, akit ismerek, akit egyre jobban akarok ismerni, és egyre jobban akarom szeretni. Keressük-e őt a hétköznapokban, az ő valóságát, az egyes élethelyzetekbe. Akarom-e tisztán látni őt, aki ott van a mindennapokban, a munkahelyemen, a baráti kapcsolataimban, az iskolában, a vezetőmmel, az előjárómmal, a főnökömmel való kapcsolatban és konfliktusban. Mit akar az Isten ezek által? Hol van az Isten? Mit akar nekem mondani az Isten? Esténként, amikor visszatekintünk, értékelve a velünk történt dolgokat, az a jó, ha fókuszálok erre, hogy Krisztust keressem. Hol találom meg a szeretetet? Hol találom meg az ő valóságát abban, ami velem történt? Hol volt látható számomra a szerető Isten? Egy örömteli pillanatban? Egy gyermeki mosolyban? Egy sikeres szakmai lépésben? Egy úgynevezett kellemes, örömteli véletlenben? Hol van az Isten? Keressetek, és találtok. Kérjetek, és adatik nektek. Azt kívánom, hogy keressük, és találjuk meg a Krisztus valóságát a mindennapokban, és hogyha kérjük, akkor az Isten megadja nekünk azt az örömet, hogy ő vele élhetjük az életet. Ebben segítsen meg ő bennünket. Ámen. Az ige valóságára válaszul az új énekes könyvünknek a 179. énekét énekeljük. Tied a dicsőség.
Imádat felemeljük kezet.
Ó, hatalmas Isten, hálatelt szívvel vagyunk előtted, és köszönjük azt, hogy te soha nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy olyan sokszor utánunk nyúltál. Köszönjük, hogy olyan sokszor tanítasz. Köszönjük, hogy türelmed van hozzánk. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket. És ha keresünk, akkor megtalálhatunk. Hogyha vágyakozunk utánad, akkor te elébünk jössz. Hogyha akarjuk keresni a te tekintetedet, akkor ránk nézel, Urunk, és körbeölelsz bennünket. Köszönjük azt, hogy nekünk bizonyosságunk lehet arról, hogy a te valóságod az igazi, az élettel teli, és köszönjük azt, hogy az emberi létnek minden pillanatában te ott akarsz lenni velünk, és az életet akarod munkálni, a szeretetet és az örömöt akarod táplálni bennünk. Mennyei Atyánk, kérünk, hogy vezess bennünket, kérünk, hogy lelkeddel tölts meg bennünket. Kérünk, hogy segíts bölcsen és tisztán látni a te bölcsességed szerint, hogy ne sodorjanak el emberi okoskodások, hanem mérlegeljünk, gondolkodjunk, felelősség teljesen a te akaratod szerint döntsünk. Köszönjük, hogy te nem bábokat akarsz, Urunk. Köszönjük, hogy te nem akarat nélküli és vágyak nélküli embereket akarsz, hanem hús-vér valóságot akarsz és élettel akarsz megtölteni bennünket. Urunk, hálásak vagyunk azért, mert olyanná teremtettél, amilyenné, és segíts megtalálni azt, hogy hogyan tudunk a legjobban, a leginkább szolgálni téged. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, legyen gondod szeretteinkre, árváinkra, özvegyeinkre, betegeinkre, a gyülekezetünkre, nemzetünkre, erre a világra, és add, hogy munkatársaid, áldott munkatársaid lehessünk ezután is. Így kérjük mindezt tőled, úgy, ahogyan azt a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt, az áldásra készülve énekeljük az új énekeskönyvünk 193. énekét. Vezess Jézusunk! Álljunk föl erre az énekre. kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Menjetek áldással és békességgel, küldetésetek van ebben a világban.